az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben odament Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többiek, azért, hogy így jártak? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindannyian. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többinél? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Azután egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt szolgájához: ide járok 3 éve, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Várd ki, miért foglalja itt a helyet? De ő így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén, körülásom, megtrágyázom, hát ha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi. Két szolgálati közlemény, az egyik, hogy elől itt van legalább 10 jó kis hely, igazi rendes székes hely, meg pados hely, olyan rendes jó helyek, gyertek, egész bátran üljetek csak le, amíg a másik szolgálati közleményt mondom, úgyse zavartok semmit se. A másik, hogy itt jobbra-balra vannak még nem annyira komfortos helyek, de kétségkívül, aki egy jó minőségű szőnyegen is elücsörög 20 percet, annak az is jó lehet. Egész bátran gyertek, masírozhattok, gyertek át itt, menjetek csak! A másik szolgálati közlemény pedig az, hogy András atyát kihívták egy beteghez, ezért el kellett szaladnia, jön vissza, ezért nem gyóntat még, de akik azért jöttetek többek között, hogy gyógyjatok, ne adjátok föl. Meg fog érkezni, mert nagyon számít rá, hogy ti számítotok rá. Akkor jó van, örülök, mozogjatok, még le tudtok ide ülni, gyertek bátran, gyert, le tudtok oda, jó az ott. Én biztos odaülnék. Mai evangéliumban több téma is elhangzik, de tulajdonképpen a legvégéről szeretnék beszélni. Mégpedig arról, hogy ott van annak a szolgának a gondolatában, persze a példabeszédbeli szolgáról szólunk, hogy azt mondja, de még ha tudnék tenni valamit ezért a fügefáért, lehet, hogy hozna gyümölcsöt. Tulajdonképpen a gyümölcsökről szeretnék beszélni. Mit jelenthet az számunkra, hogy az Istennel való kapcsolatunk, vagy hogy az Isten országába mélyen gyökeret eresztve mi magunk gyümölcsöt hozunk? Melyek azok a speciális ízek, azok a speciális gyümölcsök, amelyeket azok a személyek hoznak, akik elmélyültek az Isten kapcsolatukban? 4 szempontot szeretnék hangsúlyozni, és mind a 4-nél egyrészt kitérnék arra, hogy ezek árnyalt gyümölcsök, sokféle ízzel, a másik pedig, hogy Jézus életében hogyan nyilatkoztak meg ezek a gyümölcsök. Még akkor is, hogyha nem egyszer, amikor Jézust nézzük, vagy róla gondolkozunk, akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy tehát hogy tudnám már magamat ő hozzá hasonlítani, hát ő Isten fia. De kétségkívül ezekkel a gyümölcsökkel kapcsolatosan láthatjuk azt, hogy igenis, mondhatjuk, miután ő olyan valóságos ember, mint bármelyikünk, ezért aztán ott az emberségében megnyilatkozik valami, ami a mi életünkben is megtörténhet. Na most, az első, azok a személyek, megtermik az Isten országának gyümölcsei, Istennel való személyes kapcsolatból születik valami, őket egyaránt jellemzi az öntranszcendencia képessége és gyakorlása. Ezt a szót nem fogom többször kiejteni. Önmagunk felülmúlásának a képessége, az erre való alkalmasság és ennek a gyakorlása, a hétköznapokban való megvalósítása. De ez csak egy íz idáig. Mi a másik íz, ami társul ehhez a gyümölcshöz? Azok a személyek, akik elmélyültek az Istennel való kapcsolatban, gyakorolják az önmaguk felülmúlásának a képességét, de úgy, hogy közben magukat nem becsülik alá. Úgy múlják fölül magukat, hogy közben nagyon is tudják, hogy ők értékesek. Látják a saját szépségüket, értékesüket, tehetségüket, most nem is akarom mondani. Nagyon világosan meg tudják mondani az erényeiket, hogy mit, mikor, hogyan tettek jól. És hát persze a másik részt is, hogy mikor nem tettek valamit helyesen. Ez tehát az első gondolat. Ha Jézussal kapcsolatosan keressük ennek a gyakorlatát, de érdekes az, hogy Jézus milyen gyakran szólt, és most nyilván a nagybőjti időben különösen is szívesen emelem ezt ki, hogy az én eledelem az Atya akaratának a teljesítése. Ez egy olyan kijelentés, amiben az önmagunk felülmúlása jelenik meg. Azért jöttem ide erre a földre, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem az én mennyei atyámét. De közben látjuk, hogy ez hogy kapcsolódik össze azzal a másik ízzel, azt mondja, igen, de hogyha én felülmúlom magamat az én mennyei atyám felé, akkor azt is mondhatom, hogy én és az atya egy vagyunk. Hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Miért fontos ez? Mert amikor csak ezt a kijelentést mondjuk önmagunk felülmúlása, majdnem mindenkiben van egy olyan sejtelem, hogy aha, szóval veszteség. Ja, akkor magamat valahogy el kell hagyni, vagy le kell rakni, vagy háttérbe kell tenni, és akkor, na jó, hát persze, de azért ez nekem mégiscsak. Az öntranszcendencia az Isten felé azt jelenti, hogy aki felé felülmúlom magam, az azzal való kapcsolatnak minden gyümölcs az enyém lesz. Ezért, aki az Isten felé múlja fölül magát, éppenséggel bátran mondhatja azt, hogy még hogyha csak egy-egy pillanatnyi íz alapján is, vagy egy-egy sejtés alapján, vagy egy Isten élmény alapján, hogy mit jelent az, hogy miközben felülmúlom saját magamat Isten felé, aközben valahogy a részesülök Isten végtelen gazdagságából, szépségéből. Nem én vagyok az, de valahogy mégis valamit megsejtek, valamit meglátok, valamit megízlelek, és aki csak egyetlen egyszer Istennek ebből a gyönyörűségéből megízlelt, az tudja, hogy az Isten felé felülmúlni magunkat sokkal kisebb veszteség, mint amennyi nyereség. Hogy annak micsoda igazi jó íze van. Nem is akarom ezt tovább mondani, ez volt az első szempont. Második gyümölcs. A második gyümölcs pedig, hogy azok a személyek, akik az Isten országába mélyen gyökeret eresztettek és hozzák adnak a gyümölcsét, egységben látnak, egységben gondolkoznak. Még így is mondhatnám, azok, akik igazán megértették az Isten országának a titkát, emberiségben gondolkoznak. De most mondom a kísérő ízt. Azok, akik megértették Isten országának a titkát, egységben és emberiségben gondolkoznak, mindig benne van a tudatukban valamiképpen az, hogy nem csak én, nem csak mi, hanem az, hogy mindenki, de miközben egységben gondolkoznak, aközben nagyon világosan látják a különbözőségeket. Egyáltalán nem lapogatják el a nézeteltéréseket, egyáltalán nem söprik szőnyeg alá azt, hogyha valami nem olyan, ez nem ilyen, hogyha ott ellentmondás van, feszültség van. Ezt például a társkapcsolat szintjén úgy lehetne mondani, hogy akik a spiritualitásból táplálkoznak a társkapcsolatra vonatkozóan, ők nem bolondulnak bele a különbözőségekbe. Számukra a különbözőség, bár sok kínlódás révén és szenvedések által erőforrás lesz. Valamiféle színességet ad, valamilyen életet hordoz magában, az életnek a sok színűségét hordozza, miközben állandó kihívást is jelent. Sokkal könnyebb lenne, ha pont azt tetszene neked, mint nekem, de neked nem azt tetszik. Az egység itt Jézusra vonatkozóan milyen szép, ahogy ő újból és újból beszél arról, hogy hát nem csak azokhoz jöttem, akik most itt vannak, hanem jöttem mindenkihez, és lesznek majd olyan juhaim és olyan bárányaim, akik nem ebből az akolból való. És aztán azt mondja, hogy majd mikor Isten jobbján helyet foglalok, és jönnek majd északról és délről, keletről és nyugatról, és mindannyian helyet foglalnak Isten országában. Az a személy, aki mélyen gyökeret eresztett az Isten valóságában, nagyon is tudja nagyra értékelni azt, hogy én, ahogy Jézus is mondja, én vagyok az út, a föltámadás, az élet, nagyon is tudja azt mondani, hogy mi. Elsősorban Izrael elveszett juhaihoz jöttem. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam a te csibéidet összegyűjteni, és valahogy nem lehetett. És közben pedig azt mondja, és Isten közelében ott lesz mindenki. Tehát úgy szolgálja és lát egységben, hogy közben nagyra értékeli azt, hogy én, nagyra értékeli, hogy mi, de kikerülhetetlenül emberiségben is gondolkozik. Aztán a harmadik gyümölcs. A harmadik gyümölcs így szól, akik elmélyült spirituális életet élnek, az nem csak az egységet látják és szolgálják, hanem megragadják a teljességet. Lényeglátás jellemzi őket, a teljesség valamiféleképpen való megragadása, egy nagy perspektívában látni tudás. Mit jelent ez, hogyha most a mellék ízét is nézzük? Nem csak azt, hogy a teljesség, hanem azt is jelent, hogy miközben a teljességet ragadják meg, aközben a pillanat ugyanolyan fontos számukra. Miközben a legmesszebb látnak, aközben, hogy itt és most valami szép vagy értékes, a számukra nagyon szép és nagyon értékes. Megint eszembe jutott Kuklai Tóri bácsi, akihez egy pap kapott 10 évet 56 után, nem csinált semmit, de akkor azt mégis lehetett így. És akkor a börtönben talán mondhatjuk ezt, hogy igazán szent életűvé lett. És mikor papnövendékek voltunk, akkor buszra ültettek bennünket, és elmentünk Kuklai Tóni bácsit megnézni. És hát tudom, hogy ezt egyszer már elmeséltem nektek, de majd megint fölelevenedett bennem. És akkor Tóni bácsi misézett, az egész szeminárium, minden papnövendék, meg az előjárók ott ültek, és nézték Tóni bácsi. És akkor a mise végén, most pont nem tudok oda mutatni, Tóni bácsi egyszer csak a pillanat ihletettségében az oltáról lévő virágdíszt elkezdte szálanként szétszedni, és oda ment hozzánk, de ez még a mise alatt történt, az áruáldás előtt, és minden papnövendéknek adott egy-egy mezei virágot. Hát a harmadik gondolat így szól, akik elmélyült spirituális életet élnek, azok képesek távlatokban látni és gondolkodni, a teljeset és az egészet valamiképpen megsejteni és átfogni. De közben, és ez a mellékíz, a közben az esendő, a pillanat, az is számukra óriási jelentőségű tud lenni. Milyen szép az, ahogyan Jézus olyan részleteknek ad jelentőséget, amit egyébként a körülötte állók észre se vesznek. Mikor föltámasztja azt a gyerkőcöt, akkor azt mondja a szüleinek, adjatok neki enni. Ez a pillanatnak az mélységes átérése, tisztelete. Ezt sem akarom hosszabban mondani. Negyedik pont, és ez az utolsó. Azok, akik megtermik az Isten országa gyümölcseit, ők tudnak mit kezdeni az elkerülhetetlennel. Így is mondhatnám, tudnak mit kezdeni az élet drámaiságával, a teljes realitással. És akkor most mondom a mellékízt. Miközben tudnak mit kezdeni az élet drámaiságával, tudnak mit kezdeni az elkerülhetetlennel, aközben szeretnek élni. Miközben látják, hogy az élet ebben a világban mindenképpen a halál felé halad, és hogy szép lassan elgyengülünk, és a képességeinkből sok mindent elvesztünk, aközben nem szűnnek meg élvezni az életet. Leginkább talán mellékízként még azt lehetne hangsúlyozni, hogy miközben az elkerülhetetlennel tudnak mit kezdeni, aközben sosem lesznek olyanok, akik elvesztik a szabadságukat, vagy a képességeikbe vetett hitet és bizalmat. Amikor Jézus újból és újból éveken keresztül mondja, de lássátok be, engem el fognak ítélni. Engem keresztre fognak feszíteni. Én meg fogok halni. Ez egyáltalán nem esik jól nekem, és vérrel fogok verítékezni, annyira fog fájni maga a gondolat is, hogy ez megtörténik. Nagyon szörnyű lesz, de ez elkerülhetetlen, mégpedig az érdeketekben. Ez meg fog történni. Hát ez az egyik szál, ahogyan Jézus az elkerülhetetlen, most értsük jó értelemben, Isten szándékába való belesimulással együtt, tud vele mit kezdeni, és közben a kereszten, a halála előtt néhány perccel azt tudja mondani a jobblatornak, még ma velem leszel a paradicsomban. Vagy azt tudja mondani, hogy Istenem, ne rót föl nekik bűnül, mert fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Ezt nevezhetjük autonómiának és kompetenciának, amit megőriz valaki kristálytisztasággal akkor is, amikor az erre kerülhetetlennel tud valamit kezdeni. Nem akarom ezt most már hosszabban ragozni, hiszen értjük mindannyian. Mikor Jézus azt mondja, tudod mit ebben a történetben? Trágyázd meg még azt a fügefát, öntözgesd meg. Hát egy év alatt sok minden történhet. És tulajdonképpen szívem szerint azt mondanám, egy hónap alatt is sok minden történhet. Egy hét alatt is, egy nap alatt is, vagy egy este alatt is.